Ez itt a Popkulcsajok, stb. 95. adása, én Leptünde vagyok.
Én pedig Hudácskó Vigi, sziasztok!
A mai alkalommal pedig klasszikus Hollywoodba fogunk ellátogatni, ikonikus és modern szereplők segítségével. De még mielőtt átérnénk erre a témára, ami nagyon izgalmasnak ígérkezik, szeretnénk felhívni ismét a figyelmet arra, hogy közeledik a 100. adásunk, és szívesen válaszolnánk kérdésekre, ha van, és föltennétek nekünk. A múltkori adáshoz, de a mostanihoz is majd belinkeljük ezt a nagyon egyszerű kis két kérdésből álló feladatlapot, amibe beírhatjátok, amit akartok.
És persze köszönjük szépen azoknak, akik már küldtek be kérdéseket, mert voltak ilyenek.
Igen, igen, sőt, volt, aki többet is beküldött, de úgyhogy több legyet is lehet egy csapásra, tehát több kérdést is föl lehet ám tenni. Van hely. Van hely. A másik pedig még mindig megy ez a podcast kérdőíves dolog, úgyhogy ez még két hétig, mert október 1-ig, tehát még jövő hét végéig azt is ki lehet tölteni. És aztán utána majd beszámolunk az eredményekről, vagy legalábbis elirányítunk a linkhez, ahol közzéteszik az eredményeket a készítők. Akkor viszont itt meg már becsaphatunk a lovak közé, mert akkor eleget tettünk a különböző kötelezettségeinknek, és beszélhetünk a klasszikus Hollywoodról. Amit te mennyire ismertél, mielőtt így belevetetted volna magad a mostani témába?
Hát én boldogan állíthatom, hogy egyáltalán nem. Nem tudom, miért, de nekem mindig ilyen szó van az elejéről kezdve. Nem tudom, hogy ez az oka annak, hogy én kevéssé ismerem a klasszikus filmeket úgy általánosságban, vagy sem. De múltkorában elgondolkodtam azon, hogy még mondjuk az irodalom esetében valahogy magamra nézve kötelezőnek érzem azt, hogy ismerjem a klasszikusokat, illetve mindenféle kedvenc műfajom, hát alapvető műveit, addig semmi másnál nem, tehát mondjuk nem feltétlenül érzem azt magamra nézve kötelezőnek, hogy akár a filmekben, akár a sorozatokban megismerjem a hát az alapkőnek számító darabokat persze. Van jó pár, nem csak régi, hanem tényleg nagyon fontosnak és klasszikusnak számító akár film, akár sorozat, ami már régóta a várólistámon van, és tényleg kíváncsi vagyok rá. Ugyanakkor valamiért így általánosságban, tehát nem egyes darabokra nézve, valamiért nem annyira izgatott ez engem. Lehet, hogy annak is köze van a dologhoz, amit ugye már korábban többször említettem, hogy én azért viszonylag későn lettem a filmek és sorozatok rajongója, tehát nekem nincs is ilyen hosszú listám mondjuk azokról a filmekről, amelyeket már gyerekkoromban is szerettem, vagy ilyen, hogyan ismerkedtem meg bizonyos klasszikus darabokkal, című történetekből nekem kevés van, és talán ez is lehet az oka, illetve amivel ezt még magamnak magyarázom, de valószínű ez inkább mentegetőzés, hogy olyan sok minden van a várólistámon a közelmúltból, hogy azok mindig elcsábítanak az egyik klasszikus daraboktól. Szóval igazából én azóta tudok annyit, amennyit egyáltalán tudok, és ez nem sok. Mondjuk a klasszikus Hollywoodról, amióta egyrészt téged ismerlek, és pontosabban mióta a podcastot csináljuk, hiszen ugye biztos emlékeztek rá, hogy te már többször említetted például a You Must Remember This című podcastot, ami pont erről a korról, illetve erről a témáról szól, amiből én is azóta meghallgattam egy csomó részt, és ez tényleg ilyen tök izgalmasnak tűnt, és nagyon megdöbbentő. Tehát én nem is gondoltam volna jó pár olyan dolgot, amit akár tőled, akár ebből a podcastból ismertem meg, de én még mindig nagyon kis pejhecsibe vagyok ebben a témában.
Igen, hogyha belegondolunk, akkor ennyire jobb, amikor az ember felnő egy olyan korszakban, amikor limitált az, hogy mihez fér hozzá. Mert mondjuk a magyar tévén egyrészt volt egy vagy két adó maximum, és ugye mindenféle ideológiák miatt szerintem azért is főleg ilyen klasszikus filmeket vetítettek. Tehát ugye rendszeresen volt mondjuk ilyen, hogy Marlene Dietrich sorozat, és akkor minden vasárnap leadtak valami klasszikus Marlene Dietrich filmet, vagy Audrey Hepburn, meg Hitchcock. Mondjuk a Hitchcockot nem mindig vasárnap délután adták, de bizonyos filmjeit vasárnap délután adták, de bizonyos filmjeit azért szombat este, amit nem lehetett megnézni, tehát mondjuk ugye a Pszichót vagy a Madarakat. De azért voltak olyan filmek, mint mondjuk a Fogjunk Tolvajt, vagy a az Észak-Észak-Nyugat, amit az ilyen így vasárnapi nagyfilmként is délután egész család elé lehetett tárni a tévé szerint. Úgyhogy én ugye ezeken nőttem fel, mert mondjuk maximum egy új film bemutató volt a héten, tévésorozat szinte semmi. A klasszikus filmek, meg hát mit tudom én, a nagyszüleim is ezt ismerték, tehát rendszeresen néztünk mondjuk Fred Astaire filmeket, mert a nagypapám mondta, hogy ő tudott steppelni, meg hogy amikor fiatal volt, akkor azt mondták, hogy ő nagyon hasonlít a Fred Astaire-re.
Oh.
Úgyhogy ilyenek is benne voltak. És úgymond engem mindig is nagyon vonzott ez a régi Hollywood. Főleg miten ugye az ember rájön, hogy nagyon sok filmet, amit akkor meg, mondjuk már akkor is úgy volt, hogy az összes néma filmet ugye feldolgozták, mikor ugye jött a hangos film, tehát ugye hangos filmet is csináltak belőle. A 20-as években, tehát ez nem új az, hogy mondjuk 10 évente feldolgoznak bizonyos történeteket, és akkor ugye jön a remake, hanem a remake ez folyamatosan ott van a hollywoodi történelem folyamán. Ugye, mint mondom, hogy a néma filmekből csináltak aztán hangos filmeket, de még a hangos filmeknél is mondjuk, amit a 20-as években megcsináltak, akkor azt megcsinálták a 30-as vagy a 40-es években, és így tovább, és így tovább. Úgyhogy az egyik nagy kedvencem lett nekem is ez a You Must Remember This Podcast, mert egyrészt vannak olyan dolgok, amikről mesél benne a szerző, podcaster, újságíró, ami teljesen új és érdekes, de ugyanakkor néha úgy érzem, hogy vannak, amikre nem tér ki, tehát egyrészt azért, mert hogy ugye az az alcíme, hogy a Hollywood első évszázadának titkos vagy elfeledett története, tehát ugye inkább abból a szempontból közelíti meg az eseményeket, hogy mi az, ami kevéssé ismert. A másik pedig, hogy nagyon sok olyan történet és sztori kering, ugye Hollywoodról mindig is keringett, ami meg annyira ismert, hogy erre meg tényleg nem érdemes újabb podcastot vagy podcast adást fordítani. És hát igazából ugye azt beszéltük, hogy mind a kettőnknek lesz egy ilyen külön kiemelt része, mert azért mégiscsak így a klasszikus Hollywoodról beszélni az eléggé nagy falat. És hát én rögtön lecsaptam, hogy akkor én a nagy kedvencemről fogok, a Cary Grantről, újból előszedem, amit tudok róla, meg felidézem a filmjeit és a történetét. Te őt valamennyire ismerted, vagy láttál filmjét?
Hát én szerintem annyira ismertem, mint amennyire bárki, aki a 20. században bármennyit is élt, ismeri. Tehát valószínű, azért ő is olyan jelenségi nőtte ki magát, hogy lehetetlen nem ismerni. Ugyanakkor, és biztos vagyok benne, hogy láttam is mondjuk még ifjabb koromban olyan filmeket, amelyekben ő szerepel, például a North by Northwest-et. Erre konkrétan emlékszem, hogy láttam, ugyanakkor ennyi maradt meg belőle, hogy láttam. Tehát, hogyha most kéne belőle egy ilyen kis kvízt írni, hogy mi történik, akkor ez a megbuknék.
A repülős üldözős kukoricaföldes jelenet van előtted, nem?
Hát...
Vagy amikor lógnak az elnökök arcáról.
A kukoricás inkább. Hogy leginkább nekem ilyen nagyon apró, vagy nagyon felszínes ismereteim vannak róla, és persze az, hogy legenda. De nagyjából ennyit tudnék vele kapcsolatban felsorolni. Illetve azt, amit mondjuk ilyen nagyon közeli múltban a You Must Remember This-ből még összeszedegettem, hiszen azért számos olyan részben megemlítették őt, amelyeket meghallgattam eddig, még hogyha nem is ő volt mondjuk az adott részekben a középpont.
Igen, mert ő neki eléggé fura szerepel volt Hollywoodban, ugye egyike volt az első olyan színészeknek, aki ott hagyta ugye a stúdióját, mert ez annak idején ugye ez a stúdiórendszerben úgy volt, hogy leszerződtettek színészeket, akiket aztán nagyon komoly szerződéskötőt kaptak, ugye valami heti pénzt, plusz még ugye filmekbe kellett szerepelniük, de hát olyan filmekbe kellett szerepelniük, amit a stúdió kiosztott nekik, és nagyon sokszor előfordult, hogy a színészek is úgy érezték, hogy igazából nem használják ki ugye a tehetségüket, vagy pedig, hogyha valakire haragudtak, akkor ilyen x-edik filmbe rakták be, olyan filmbe, amit aztán alig vetítettek, és vagy egyáltalán nem is foglalkoztatták, mert még mindig olcsóbb volt, hogy csak fizetni nekik a heti apanást, mint hogy bármit is csinálni velük. Ez egyes embereket frusztrált, mint például ugye Cary Grantet is, aki a Paramountnál volt, amikor elkezdte a pályát a Hollywoodban, és igazából a nagy sikereit akkor érte el, amikor kölcsönadták más stúdiónak. Amikor berobbant az egyik első filmjével, amiben a Mae West-tel játszott, She Done Him Wrong című filmmel, utána kevésbé beszerepeltették igazán, főleg olyanban, ami esetleg megmutathatta volna, hogy mire képes. Úgyhogy kivásárolta a szerződését egy idő után, és úgymond szabadúszó lett, aztán ő válogathatott utána a szerepek közt. Mert ez a stúdiórendszer, ez azért ez egy nagyon durva rendszer volt. Azt hiszem, ezt te is elismered.
Igen, ez egyrészt a podcastból is többször kiderült, másrészt pedig, ugye, ami a számomra most az ihletet hozta, vagy amivel én hozzá tudok járulni a mai adáshoz, az az, hogy elkezdtem nézni az Amazon tavalyi saját gyártású sorozatát. Ez a Last Tycoon, ami Fitzgerald ugyanilyen című regénye alapján készült, ez magyarul az utolsó Cézár címen jelent meg, ami ugye egy filmproducerről szól a 30-as évek végén, és ezt persze regény, tehát fikció, ugyanakkor Irving Thalberg élete ihlette, aki egy ilyen, hát Wonder Boy volt a klasszikus Hollywoodban, akinek az ítéletére nagyon adtak, és aki látszólag nem tudott igazából rosszhoz nyúlni. Viszont, vagy talán nem is viszont, hanem ami ugye az ő Wonder Boy címéhez és az ő mítoszához még nagyban hozzájárult, az, hogy fiatalon meghalt, ő 30 évet, vagy 38 éves korában meghalt, mivel egy vereszületes szív problémája volt, tehát ő gyakorlatilag tudta, hogy egy ketyegő bombán ül egész életében, és folyamatosan az motiválta, hogy a hátralévő rövid idő az valami halhatatlan dolgot hozzon létre, valamit, ami megőrzi az ő emlékét. És ahogy mondtam, az ő figurája is lette Moró Sztárt, aki a Fitzgerald regényében a főszereplő, illetve ez egy befejezetlen regény, mert Fitzgerald is fogta magát, és jól meghalt, mielőtt teljesen a végére ért volna, így egy barátja rendezte a sajtó alá, és a Fitzgerald kívánsága szerint, illetve az ő jegyzetei alapján készített hozzá egy befejezést, illetve néhány éve ennek egy újabb kiadása, és megjelent valaki más jegyzeteivel. Úgyhogy kicsit szerintem Fitzgerald is egy ilyen Monroe Star karakter volt, hiszen ő is viszonylag korán meghalt, és szerintem hasonlóan kultikus szerepet töltött be az irodalmi körökben, mint mondjuk Irving Thalberg vagy Monroe Star a regényben, illetve filmes körökben. De ugye visszatérve arra, amit te is mondtál, a regényből és a sorozatból, és különösen a sorozatból, hiszen ott több idő is hely adódik arra, hogy ezt a témát kibontsák. Nagyon nyilvánvaló, hogy milyen gyilkos volt ez a rendszer, és hogy például, ha jól emlékszem, Jean Harlow volt az első, akinek sikerült kialkudni azt, hogy ne csak ezt a stúdiók által fizetett heti díjat kapja, hanem kapjon egy százalékot a film profitjából is, ami akkor teljesen új és soha nem látott dolog volt, ami előtte nagyjából senkinek nem sikerült.
Igen, egyébként tök érdekes, mert a Cary Grantnél is mindig azt emelték ki, hogy ő nagyon odafigyelt a pénzre, tehát ő úgy feleslegesen nem költekezett, sőt a partnere, aki a Hitchcocknak az Észak-Észak-Nyugat forgatása alatt a Éva Marie Saint, ő nyilatkozta mindig, hogy amikor elmentek valahova, sétáltak a városba, ott, ahol forgattak a környéken, és ugye jöttek az autogramkérők, Cary Grant 25 centet kért az autogramjáért, és akkor közben mondjuk mások meg azt mesélték, hogy ugyan nagyon jól megnézte a pénzt, tehát arra mindig vigyázott, meg befektetett, meg ugye élete vége felé különböző vállalatoknak, a Fabergének, meg ilyeneknek volt az arca, és ilyen üzleti ügyekben is benne volt. Közben pedig a háború alatt rengeteg segélyt adott különböző szervezeteknek, meg ismerősöknek, akiket valami tragédiaért így megdobált ilyen pár ezer dollárokkal. Tehát de ez mind úgy, hogy ilyen nagyon titokba tartotta. De például mondjuk a feleségének ritkán vásárolt valami csecsebecsét. Tehát így éte az életét. Kerik rendben egyébként még szerintem az volt még emellett az érdekes, hogy ő ugye angol, Bristolban született. Ugye a kiejtéséből annyira nem is tűnik ki, úgyhogy nagyon sokat tanult ahhoz, hogy ez fel se tűnjön, és valamikor a 40-es években lett amerikai állampolgár, és az ő életére úgymond így rányomta a bélyeget az, hogy imádta az anyját, és amikor 9 éves volt, egyszer arra ment haza, hogy nincs otthon. És azt mondták neki, hogy elutazott, és hogy nem jön vissza, és csak valamikor a 20-as éveibe tudta meg, hogy elmegy gyógyintézetbe, záratták az anyját, és akkor aztán, amikor már ilyen híresebb hollywoodi színész lett, meg ugye volt pénze, akkor onnan kivette, és biztosított neki saját házat, meg ugye gyakran látogatta, meg hasonló, de ez így eléggé rányomta a bélyeget az életére, ezért is mindig is voltak pletykák, hogy akkor ő most milyen beállítottságú, de valószínűleg, hogy biszexuális volt, tehát mert, amikor aglegény volt, akkor ugye ilyen kezdő, meg jóképű, meg ilyen színészekkel éltek együtt, és vannak is olyan fényképek a társaságukkal, ami ugye eléggé érdekes beállításokkal, de ugyanakkor meg az is, volt 5 felesége, meg volt egy ilyen nagyon, nagyon híres románca a Sophia Lorennel, aki aztán mégse őt választotta, hanem ugye a Carlo Pontihoz ment feleségül, de az ilyen, azt hiszem a Grantnek is majdnem ráment a házassága, aztán még az 50-es években, amikor úgy volt, hogy gyógyszernek tekintették, akkor nagyon sokat LSD-zett, és nagyon is kiállt mellette, hogy ez neki milyen jót tett, meg hogy ez a pszichét mennyire felszabadította, meg ilyenek. Úgyhogy tök érdekes volt, és azért elég hosszan dolgozott, nem csinált olyan sok filmet, tehát ahhoz képest, ameddig dolgozott, mondjuk ilyen 50-valahány filmet készített, és ugye a 70-es években, az utolsó filmjével után azt így letette a lantot, és akkor onnantól kezdve ugye visszavonult, és mint mondtam, ilyen üzletemberként dolgozgatott, aztán az élete vége felé, az utolsó években pedig elkezdett így turnézni. És akkor volt ilyen, hogy An Evening with Cary Grant, vagy valami hasonló, ugye ezzel járta a világot, tehát ugye Angliát, meg az Egyesült Államokat, és az volt a kikötése, hogy az előadásokon egyetlen jegy se kerülhet többe $25-nál. Azt akarta, hogy ezért minél többen megengedhessék magukat, hogy úgymond találkozzanak vele egy ilyen kérdezfelelekes estére, ahol ugye beszélgettek, meg ő mesélt, meg úgy tudom én. És egy ilyen agyvérzésben halt meg, pont egy ilyen, még úgy volt, hogy este fellép, és délután agyvérzést kapott, és meghalt. 86-ban. És 80-valahány éves volt. Egy szép hosszú élete volt. Amúgy egyébként szerintem meg én nekem is az egyik nagy kedvencem, amit már többször is emlegettem, hogy ez a Párduc Baby című komédia volt, amit ugye Catherine Hepburn-nel csináltak. Ez a második filmjük volt együtt, mert előtte a Sylvia Scarlett volt, amiben együtt játszottak, és ugye ebben a filmben ez ilyen igazi, ilyen klasszikus komédia, tényleg konkrétan fergeteges vígjáték, ahol ugye van a Cary Grant játsza, az ilyen talpig begombolkozott, nagyon egyenes és klasszikus Dr. David Huxley, aki véletlenül összeakad egy excentrikus örökös nővel, akit meg a Catherine Hepburn játszik, aki soha senkire, semmire nem figyel oda, és eleinte csak ilyen teljesen véletlenszerűen futnak össze, aztán úgymond a nő kiveti rá a hálóját, megpróbálja ugye egyre több időt együtt tölteni a dokival, ami aztán különböző kalandokba sodorja őket, és akkor szó van benne prehisztorikus felfedezésekről, elásott csontról, meg hát ugye egy párducról, kitől össze kell szedniük, és akkor a végén közben természetesen ugye egymásba szeretnek. Egyrészt ugye a Catherine Hepburn már az elejétől kinézte magának a pasit, ő pedig kicsit feloldódik, és végül is a nagy kalandok végén rájön, hogy ez volt élete legjobb napja, függetlenül attól, hogy többször életveszélyben volt, meg hasonlók. És egyszerűen kiváló a kettőjük között ugye a kémia, Mind a kettő sziporkázik ebben a szerepben. Igazából azt hiszem, hogy a Catherine Hepburnnek addig, amíg össze nem találkozott ugye a Spencer Tracy-vel, a Cary Grant volt az egyik ilyen legjobb partnere, akivel kiválóan megértették egymást. És aztán, amikor a 40-es években, pontosan 1940-ben, ugye a philadelphiai történet a másik nagy kedvencem tőlük, és a Cary Grant-től és a Catherine Hepburn-től. Meg pont az előző években úgy volt, hogy ugye a Hollywoodban nagyon, nagyon kevesen jártak moziba, és hogy hiába voltak nagy neveik a stúdióknak, egyszerűen nem hoztak pénzt, tehát amennyit befektettek, nem hozták vissza azt a pénzt, és akkor kineveztek néhány híresebb színészt, meg színésznőt, ilyen, hogy is mondták, box office poison, akik gátolták a jó kis bevételeket, és többek közt ugye a Catherine Hepburn-t is, de a Marlene Dietrich-et is, kikiáltották annak, úgyhogy nem akartak velük ugye filmeket forgatni. Hepburn visszatért a színpadra, ő ugye színházba indult, és ott játszott a Broadway-n a philadelphiai történetbe, és mivel ez annyira neki való szerep volt, elérte, hogy csináljanak belőle filmet is, és ugye ő válogathatta ki a szereplőket maga mellé. És ugye először a Clark Gable-t akarta a Dexter Haven szerepére, de aztán végül is nem ért rá a Gable, vagy mi a manó, vagy nem érdekelte, vagy valami hasonló. Úgyhogy aztán a Cary Grant lett, és a másik férfi főszerepet pedig az újságírót, pedig a James Stewart játszotta. És hát ez a hármas, ez ilyen nagyon klasszikus lesz. Lehet, hogy arról szól, hogy ugye felső 10 000-ben éppen esküvőre készülnek, az újságírók végre elmehetnek oda, és tudósíthatnak az esküvőről, de feltűnik az ex-férj, aki aztán ráébreszti a leendő menyasszonyt, az ő volt feleségét, hogy mégse ezt az életet akarja.
És, akkor ez az álljon meg a nászmenet.
Igen, de ott azért siker. Tehát itt azért érezhető, hogy nincsen meg a leendő férj és a menyasszony közt az az összhang, ami a régi kapcsolatban megvolt. Egyébként ezt is ugye feldolgozták a philadelphiai történetet, volt a Grace Kelly-vel és a Bing Crosby, meg a Frank Sinatra, ahol énekeltek is, a felső 10 000. Igen, ez volt a címe. Tehát ez például alig 11 pár évvel később ugye újra megcsinálták azzal a másik szereplőgárdával, csak színesbe, mert ez még ugye fekete-fehér volt. És tök érdekes, mert a Cary Grantet nem is jelölték Oscar-díjra. Tehát azt hiszem, hogy a Catherine Hepburn-t is jelölték, a James Stewart meg is kapta a legjobb ugye férfi mellékszereplőknek a díját, a Cary Grantet meg nem is jelölték. Igazából kétszer jelölték, azt hiszem, és a végén csak életműdíjat kapott. Ugye életében annyira nem ismerték el az ő tehetségét. A Cary Grant ugye főleg így, mivel ilyen különböző színházakban és komédia színpadokon, meg ezekben a vaudeville színpadokon kezdte a működését. Nagyon akrobatikus volt, kiválóan is mozgott. Van is néhány film, amiben ezt meg is tudja csillogtatni. Például mondjuk a Párduc Bébiben is, meg volt a Kedvenc feleségem, az is ilyen hasonló történet, hogy az ex-férj és az új udvarlók közül az ex-férj, Cary Grant kerül ki győztesen, mert hát ugye, ahogyha megjelenik a Cary Grant, akkor szinte senki másnak nincsen esélye. Tehát még a James Stewartnak sincs, meg senki másnak. És ugye főleg így a komédia részét, azt nagyon ki tudták használni, meg ugye volt a philadelphiai történet és a Párduc Bébi mellett az egyik ilyen nagy screwball komédiának számított a nagy sztori, című a His Girl Friday, ahol szintén ugye ex-férj, és jön a feleség az új vőlegénnyel, de aztán ugye a férj az ráébreszti az újságíró feleséget, hogy neki azért mégiscsak az újságírás, ami neki való, és nem más. Egyébként tök érdekes, mert ebből is csináltak egy a 80-as években egy feldolgozást, a Szemen szedett szenzáció című filmet, ahol szerintem az volt a baj, hogy bár ugye áthelyezték egyrészt az újságírásból, áthelyezték ugye a tévé világába a történetet, a Szemen szedett szenzációban a Kathleen Turner játszotta a főszereplőnőt, úgyhogy az tök jó volt. Viszont a Burt Reynolds, hát hiába a Burt Reynolds, az nem egy Cary Grant. Tehát őt igazából szerintem még lenyomta a Christopher Reeve is pedig. Tehát itt nagyon-nagyon lehetett megérteni, hogy miért is van az, hogy a pontosabban azt meg lehetett érteni, hogy az izgalmat meg ilyesmit választja inkább a Kathleen Turner szemenszezett szenzációba, de itt igazából az volt, hogy őt a karrier volt az, ami visszatartotta attól, hogy az új pasit válassza, és nem igazából az ex-nek a hatása. Míg az eredeti filmben, ugye a nagy sztoriban ott egyértelmű, hogy a szenzációhászáson kívül azért a Cary Grantnek az alakja az, ami igazán meghozza a kedvét a főszereplőnek, hogy visszatérjen az eredeti foglalkozásához.
Na és ennek kapcsán is, illetve a Bringing a Babynél is mondtad, hogy ez egy screwball comedy, ami mondjuk miben különbözik a vígjátéktől úgy általánosságban, vagy mitől több, mint egy sima comedy?
Attól több, hogy itt nagyon fontos szerep. Egyrészt ugye a dinamika nagyon fontos, hogy folyamatosan jönnek az események. Egyszerre van benne verbális komédia, meg igazából fizikai komédia is. És azt hiszem igazából az, hogy például rengeteget beszélnek benne, és mind végig pörgős, és folyamatosan lehet idézgetni, akár most is. Igazából az, hogy nagyon jó forgatókönyveket írtak ezekhez a sztorikhoz. Nem hiába, hogy mindig próbálják ugye őket újra feldolgozni. Azt hiszem, hogy pont a nagy sztorinál volt az, hogy valami hosszú volt a forgatókönyv, tehát valamilyen 180 oldalas volt a forgatókönyv. Igazából olyan volt, mintha percenként egy oldalt játszottak volna, ugye lesz, sőt, ugye fél percenként. Többnyire az van még a screwball komédiában, hogy ugye férfi és női kapcsolatról is szól, közben ez is benne van, és nagyon sokszor az a csavar benne, ugye, hogy a férfinek a felsőbbrendűsége van megkérdőjelezve. Tehát ez nagyon, mindig nagyon jó szerepek, a női szerepek a screwball komédiában. Többnyire ugye a nemek harcára fut ki a történet, és ezeket nagyon-nagyon szerették. Tehát ugye Ez történt egy éjszaka volt az első, azt hiszem, amit ilyen screwball komédiának hívtak, ez a Carl Gable és a Claudette Clover, azt hiszem ő volt a főszereplő, amikor ugye amikor együtt maradnak így egy éjszakára véletlenül valahogy egy riporter meg egy örökösnő, és ugye együtt vannak a kalandjaik, de ide tartozik Páduc Baby, a nagy sztori, de még a Van, aki Fallon szeretit is ide szokták sorolni. És főleg így a világválság idején volt ez ugye népszerű, mert így abszolút pontosabban meghozta a kedvét, hogy jókedvűek legyenek, és nem kellett azon izgulniuk, hogy nincs munkájuk, pénzük és ennivalójuk. Végülis alapvető össze lehet foglalni, hogy a nemek harcáról szól, a férfiasságnak az úgymond megkérdőjelezése az egyik fontos benne, nagyon jó női szereplők vannak benne, és pörgős, párbeszédes forgatókönyv, tehát azt hiszem, hogy ez az. És nem is nagyon csinálna, tehát néha van talán most is egy-egy olyan film, amire úgy azt mondják, hogy az igazi screwball komédiákat idézi, de nem mindig sikerül. Például melyik volt ez a film, az Oscar, azt hozták ugye az utolsó pár évtizedből, tehát a 90-es években erre szokták azt mondani, hogy egy kis screwball komédia, de úgy igazából így még a 70-es években a Mi újság, Doki, de így mostanában nem nagyon szoktak.
Az Albert Cézárt is ide sorolják.
Igen. Ja, tényleg, az jó. Az Elvett Cézár is olyan, amit hogyha valaki szereti ezt a klasszikus Hollywoodot, és főleg, hogyha ismer, akkor viszont tényleg könnyesre nevetgéli magát rajta, érdemes megnézni.
Egyébként ez a hollywoodi történelem ismerete, ez időnként érzem, hogy hiányzik mondjuk a Last Tycoon élvezetek közben, ugyanis nagyon sok olyan dolog történik, amikor kénytelen vagyok spekulálni, meg googlizni, ugyanis mondjuk egy 50 perces epizódot olyan másfél óráig tart megnézni, mert mindig googlizni kell közben, hogy úris, ez most itt jelenleg valaki, ez utalás valakire, de aztán látom, hogy nem csak én spekulálok erről, hanem vannak mindenféle egyéb összeesküvés elméletek is, hogy egy-egy karakter az vajon tényleg valaki által lett inspirálva, vagy teljesen fikció. Persze rengeteg olyan karakter jelenik meg, akik ténylegesen léteztek, például maga Irving Thalberg is szerepel majd meghal a sorozatban, és egy csomó nagy színész, például Marlene Dietrich, akiről nagyjából annyit tudtam előtte, mint Cary Grantről, és számomra elég meglepő módon jelent meg, úgyhogy gyorsan meg kell googliznom őt is, és hát nagyon felnyitotta a szememet az, amit mondjuk róla is olvastam, mert rá kellett jönnöm, hogy az a kép, ami jó, persze, főleg még azelőtt, hogy elkezdtem volna például a You Must Remember This-t hallgatni, az rendkívül naív volt. A klasszikus Hollywoodról, és hogy nekem az mind ilyen patinás, és nagy stílű, és elegáns volt, és hát rá kellett jönnöm, hogy míg mindezek a tulajdonságok persze jellemzőek voltak rá, de azért nagyon sok sötét dolog, meg súnyiság, meg egyéb izgalom is zajlott ott. Úgyhogy ebből a szempontból mindenképpen érdekes. Az a kérdés, ami nagyon foglalkoztat engem is, meg mint kiderült így az interneten lakó emberek közül jó sokat. Megjelenik ebben a sorozatban egy színésznő, Margot Taft néven, akinek Jean Harlow példáját követve az a szándéka, hogy ő is részesüljön például a film bevételéből, és ezen borzasztóan kiakad mindenki. De nem is ez a legizgalmasabb dolog, ami vele kapcsolatban megjelenik, hanem hát ő úgy kíván elég tételt venni mondjuk azokon a sérelmeken, amelyek őt fiatal, feltörekvő színésznő korában érték, és azokon a méltánytalanságokon, hogy amikor ő egy rendezővel dolgozik együtt, akkor minden forgatás előtt a rendezőnek be kell mennie hozzá, és le kell tolnia a nadrágját.
Oh.
Igen, ennyi történik, más nem csinál velük, viszont rettegnek tőle ezért a rendezők, mert hogy ezek után akkor hogy menjenek be a forgatásra, és hogy instruálják a Margot Taftot, hogyha már látta őket ilyen inkrimináló helyzetben. Úgyhogy erről megy így az okfejtés, hogy vajon például ez a dolog egy tényleges színésznőnek volt a happy-e, vagy ez teljesen fiktív, de szerintem ez annyira jó, hogy ez biztos, hogy valaki csinálhatta. Úgyhogy, ja igen, erről akartam megkérdezni, hogy vajon ezt te tudod-e? De hát ezek szerint nem.
Nem. De mondjuk az embernek így lenne típje, hogy kik voltak az olyan, olyan színésznők akkoriban, akik akármi ilyesmit képesek lettek volna megcsinálni. Például ki tudom nézni, hogy ezt Marlene Dietrichből, de akár a Bette Davisből, vagy a Katharine Hepburnből is, hogy voltak ennyire tökös csajok, hogy nem hagyták magukat.
Nagyon, nagyon belesz.
Igen.
És egyébként még nem értem teljesen a sorozat végére, úgyhogy nem tudom, hogy a végén mondjuk milyen szájízzel fogom ezt befejezni, és pont egy héttel azelőtt, hogy nekikezdtem, az Amazon bejelentette, hogy nem fogják folytatni, mert kérdéses volt, hogy az idén még készítenek hozzá új részeket, de ezek szerint nem. De tehát, hogy eddig nekem nagyon-nagyon szimpatikus ez a történet, amiben persze nagy segítséget jelent az, hogy Monroe Starrt Matt Bomer játsza, aki ugyan a White Collar-nél is azt mondtam, hogy ő arra a szerepre született, de ennél is abszolút azt gondolom, hogy ő erre a szerepre született. Bár valószínű, hogy neki megvan az a génje, ami segít abban, hogy az ember ügyesen hordjon dupla soros öltönyöket. Tehát ez neki nagyon megy. Egyébként is eléggé klasszikusan jó képű vonásai vannak, úgyhogy nyilvánvalóan ez egy jó beugró. Ugyanakkor azt hiszem többet is csinál annál, mint hogy csak egy ilyen szexi lámpa lenne, akire rá lehet aggatni a szexi öltönyöket. És elképesztően jól csinálja szerintem ezt a haldokló géniuszt, hogy van benne valami rettentően elbájol, ugyanakkor dekadens is, hogy ténylegesen ő is egy ketyegő bombán ül, és tudja, hogy bármely pillanatban a szívéhez kaphat, és muszáj még ezelőtt a pillanat előtt megalkotni azt, ami meghozza számára a halhatatlanságot, ugyanakkor ott van a tragikus múlt is, hiszen Monroe Starr a zsenialitása mellett arról is híres, hogy 2 évvel korábban egy tragikus tűzesetben meghalt a felesége, Amina Davis, aki egy hollywoodi sztár volt, és ugye ez csak hozzájárult a sztár hát mítoszához és csodálatához, illetve ő az az ember, aki mindenhol ott van, aki mindenről tud. Film készítésének a legapróbb mozzanatait is figyelemmel követi, ugyanakkor azt, hogy ő mit is gondol teljes egészében, vagy mik a tervei, azt mindig titokban tartja, vagy mindig úgy spekulál, hogy ezek a lehető legjobban fussanak, és mégis ezzel együtt szerintem egy abszolút csodálatra méltó karakter. És nagyon érdekes volt, amikor olvastam arról, hogy Fitzgerald szeretett olyan inspirációkat választani a regényeihez, olyan embereket, akiket tényleg ismert, és ő azt mondta, hogy amikor valaki őt így inspirálja, akkor mindig az az ember akar lenni, és hogy Irving Thalberg is akart lenni. És nagyon érdekes, mert amikor nézem ezt a sorozatot, én is nagyon sokszor érzem azt, hogy ilyen Monroe sztár akarok lenni még azzal együtt is, amiket elmondtam, hogy milyen sötét dolgok rejlenek a múltjában, és ugye nem feltétlenül csak arról van szó, hogy meghalt a felesége, hanem például arról is, hogy ő nem volt mindig Monroe sztár, ő Milton Sternberg néven született, ami nem olyan egyszerű dolog mondjuk 36-ban például. És ugye a sorozatban is megjelenik az, hogy a hitleri Németország egyre erősödik, és például már felbukkan Hollywoodban egy német, hát nem cenzor, de voltak éppen cenzor, akinek jó el kell hagynia a filmeket, hogyha azt akarják, hogy Németországban is be lehessen őket mutatni, és nyilvánvalóan azt akarják, hogy Németországban is bemutassák őket, hiszen ez a stúdiónak az érdeke, mert Németország volt ebben az időben a második legnagyobb tengeren túli piaca az amerikai filmeknek, ugye Nagy-Britannia után. Úgyhogy ez nagyon erőteljesen megjelenik, vagy például ugye már az olyan német kérések is felmerülnek ezen a ponton, hogy mondjuk ne foglalkoztasson a stúdió zsidókat, és hát ugye megint csak Milton Sternberg. Úgyhogy ott van ez is, hogy például az egyik stúdió előtt, ahol a Monroe sztár dolgozik, egy ilyen sátortáborban mindenféle szebb jövőt remélő szegény emberek laknak, akik ugye mind azért jöttek Kaliforniába, hogy munkát kapjanak, akár Hollywoodban, akár máshol, és míg mondjuk a stúdió telepein forgatják a szebbnél szebb filmeket, addig a kapun kívül pedig mindenféle sátrakban ott laknak a sokkal nyomorúságosabb sorsban élő emberek. Tehát nagyon sok témát próbál megjeleníteni a sorozat, úgyhogy ez még kérdéses például számomra, hogy mennyire tudja ezeket végigvinni, hiszen itt az osztálykülönbségektől kezdve mindenféle politikai aktuális kérdések megjelennek, akár az is, hogy szakszervezeteket próbálnak a dolgozók létrehozni a stúdiókban, amelyeket a stúdióvezetők nem néznek túlságosan jó szemmel, illetve a német felemelkedés és terjeszkedés is olyan dolgokat ró a filmgyártásra, illetve mindenféle egyéb csoportra, amelyekkel nem szívesen néznek szembe, és azért még mindig lábol ki Amerika a 29-es válságból. Ugye ez is valamilyen szinten megjelenik, és mindezekkel együtt ott van Monroe sztár, akinek az a legfontosabb, hogy bebizonyítsa, hogy a filmek számítanak. Mert hogyha már mondjuk emberek halnak meg amiatt, hogy filmeken dolgoznak ilyen vagy olyan módon, akkor muszáj valamilyen módon igazolni, hogy nem értelmetlenül halnak meg például.
Igen, és aztán a Matt Bowman nyilatkozta is, amikor ugye szó volt róla, hogy sorozatot forgatják, hogy neki az egyik elsődleges forrása, az pont a You Must Remember This podcast volt ugye a szerep értelmezéséhez, meg ugye a környezetnek a jobban érthetőséhez. Úgyhogy mindig így visszakanyarodunk ide.
És egyébként nagyon kíváncsi vagyok a Matt Bomer közeljövőben létrejövő projektjeire, hiszen ő már egy pár éve beharangozta, hogy valamilyen módon közel lenne egy másik filmhez, ami szintén a klasszikus Hollywoodról szól, és ez a Montgomery Clift színész életéről készült film lenne.
Ó, én láttam is a hasonlóságot most, hogy így mondod. Ez is egy tök érdekes karrier. Én mindig azt hittem, hogy ez csak egyszerűen tragikusan véget ért ott az élete a Montgomery Cliftnek, de ugye kiderült, hogy neki volt egy balesete, ami valamelyik filmjének a forgatása közben történt, és át kellett operálni az arcát, tehát ugye utána már egyáltalán nem úgy nézett ki, mint előtte, úgyhogy nagyon trükkösen is kellett a filmet befejezni. Úgyhogy ez Ez tényleg jó kis alapanyag.
Igen, és én már 2013-ban bejelentették, hogy ő játszaná akkor Cliftet ebben a filmben, és nagyon lelkes is ezzel kapcsolatban, viszont a közelmúltban készült interjúiból is kiderül, hogy ennek még nem annyira biztos a sorsa, de szerintem rettentően érdekes ennek, különösen azok után, hogy már ebben a sorozatban is kiderült, hogy nagyon megy neki szerintem ez a klasszikus Hollywood.
Nagyon kevés olyan színész meg alak van így a klasszikus Hollywoodból, akire ugye azt lehet mondani, hogy tényleg ő csak ott és csak akkor lehetett, meg esetleg nincs is párja, vagy azóta se sikerült senkinek ugyanezt a figurát hoznia, mint például ugye a Cary Grantnél is ugye azt szokták mondani, hogy a Cary Grant legjobban a Cary Grantet játszotta, meg ugye van ez a klasszikus, hogy ő igazából kitalálta ezt az alakot, a Cary Grant alakot, úgymond nem is a magánéletében, de a nyilvánosság előtt is mindig úgy viselkedett, mint egy sztár, meg mint a Cary Grant, tehát ez a nagyon szofisztikált, elegáns, de mindig ilyen humor csillogott ugye a szemében, és akkor mindenkihez nagyon kedves volt, de ugyanakkor olyan közvetlen, de távolságtartó, és egyszerűen az a fajta, akit így egyszerűen nem lehet igazából meglepni. Az egyik film, valami szakértőt láttam egy nyilatkozni, és ő mondta, hogy volt ez a film, az amerikai fogócska, a Sarád, amiben az Audrey Hepburn-nel játszott, és ott van egy ilyen jelenet, hogy sétálnak Párizsban, és az Audrey Hepburn fagyit eszik, és ez véletlenül ráejti a Cary Grant kabátjára, és így semmi, minden, meg se rezdül semmi a szemöldöke, meg semmi, csak tesz egy ilyen pillantást, és ennyi. És akkor abban benne van minden. De úgy igazából nem lehet kihozni a sodrából különösebben. És ugye van ez a klasszikus idézet, ahogy ő mondta, hogy ugye, hogy mindenki Cary Grant akar lenni, én is. És ugye igazából gondolkoztam is rajta, hogy ki lehetne, akit azt mondhatnánk, hogy így a nyomdobkaiba lép, vagy legalábbis hozza ugyanazt a stílust, azt a státuszt, amit ő elért Hollywoodban. És egyrészt van is róla, majd ezt megkeresem, hogy be tudjuk linkelni esetleg a podcasthoz, egy ilyen portré, vagy ilyen portré sorozat, ahol klasszikus hollywoodi sztárokat hoznak össze magyarokkal, vagy nem magyarokkal, bocsánat, hanem modernekkel. Ilyen össze van montázsolva így az arcuk. És George Clooney van a Cary Granthez hozzá montázsolva, és végülis van benne valami, főleg, hogyha az ember mondjuk megnézi az Ave Cézárt, vagy a másik Coen filmet, amiben a Clooney játszik. Ó, testvér, merre visz utad. Mondjuk ott inkább szerintem a egy az egyben Carl Gable-re hasonlít a George Clooney, de itt is van benne valami, illetve most, hogy visszanézegettem a Cary Grantnek a filmjeit, dokumentumfilmeket és különböző tévés szerepléseiről így bejátszást, meg hasonlókat. A másik ember, aki szerintem tökre tudja hozni ezt, az a Hugh Jackman. És akkor nem is csodálom, hogy ezek, úgy látszik ez a bizonyos férfi típus, ami nekem így tetszik. Tehát ugye egyrészt a Cary Grantre elég fiatalon felfigyeltem már, amikor már rég nem élt körülbelül, illetve ugye George Clooney és a Hugh Jackman is mindig ott vannak azok közt, az emberek közt, akiket, hogyha föl kell sorolni, mint kedvenc színészek, akkor ők is ott vannak. Ó, és akkor még nem is beszéltem ezekről. Cary Grantnek Hitchcockos filmjeiről, akivel ugye 4 filmet forgatott együtt, meg hát ugye erről az amerikai fogócskáról, a Charade-ról, ami szintén ilyen igazán klasszikus. És abban van egy ilyen jelenet, amikor beszélgetnek az Audrey Hepburn és a Cary Grant, és az Audrey Hepburn kérdezi, hogy tudja, mi a gond magával? És akkor visszakérdez a Cary Grant, hogy mi? Semmi.
Oh, ezt még én is ismertem.
Ja. Úgyhogy ő ilyen volt. Szóval Cary Grant. Tehát, hogyha valaki nem nézett még Cary Grant filmet, akkor feltétlenül tegye meg. Ja, meg hát ugye a másik klasszikus, még azt mindenképpen akartam említeni, amit én annyira nem szerettem, de ugye, hogyha valaki látta a szerelem, nem a szerelem hálójában, hanem a Sleepless in Seattle-nek mi volt a magyar címe, ezt mindig elfelejtem. A Tom Hanks és a Meg Ryan film, ahol ugye mindig felhozzák a
Szerelem hullám hosszán?
Ja, igen. Mert a Szerelem hullám hosszán ugye a rádió miatt, a Szerelem hálójában meg az e-mailes. Okay. Ja. Igen, és ugye ott van az, ahol ugye elkezdik mesélni a fél évente rendezvút történetet a nők, és ugye mindig sírnak rajta, hogy az mennyire romantikus film, hogy és hogy mennyire tökéletes benne a Cary Grant és a szerepe, meg az, amikor ugye hogy az utolsó jelenet, amikor rájön, hogy, hogy mi is tartotta vissza a nőt attól, hogy találkozzanak. Érdekes, hogy én annyira nem, ezt a filmét annyira nem kedveltem például. De egyébként ezt is feldolgozták a 80-as években a Sors útjai a Love Affair címmel, amibe a Warren Beatty és a Zenet Benning játszották a Cary Grant és Deborah Kerr szerepet, és egy mellékszerepbe feltűnik benne Catherine Hepburn is. Azt hiszem ez ilyen elment a radar alatt film, tehát nem sokan tudnak róla, hogy erről is volt feldolgozás. Neked még hozzáfűzni valód a Matt Bomerrel kapcsolatban? Van-e? Vagy folytatni fogod-e ezt a klasszikus Hollywoodot Matt Bomer nélkül is, az ismerkedést ezzel?
Hát nem tudom, mert most a Matt Bomer-es sorozatot mindenképpen végigviszem, most már túl izgatott vagyok egyébként is, hogy abba hagyjam, mert tudnom kell, hogy mi történik Monroe-val. Különösen, hogy ha felmerült annak a lehetősége, hogy legyen második évad, akkor valószínű, hogy a hátralévő részekben már nem fog a szívéhez kapni, úgyhogy ez mindenképpen optimizmusra ad okot számomra. Illetve, hogyha ő bármit csinál a témában, akkor rögtön két jegyet veszek, és két széken fogok ülni egyszerre. Viszont, hogyha másztam, akkor a Screwball vígjátékok azok nagyon birizgálják a fantáziámat, úgyhogy ezekre feltétlenül kíváncsi leszek még akkor is, hogyha nem ő van benne.
Nagy sztori, Philadelphia történet, Párduc Baby, ezeket nem is nagyon lehet mellé fogni, hogyha azt nézi az ember. Bár én legalábbis ugye a Párduc Baby-t visszanézegetve még mindig úgy gondolom, persze kicsit elfogult vagyok, hogy abszolút megállja a helyét mindenben.
Bár mindezek fölött nekem még mindig a legizgalmasabbak ezek a durva pletykák, amik így kiderülnek időközben, vagy amelyek számomra legalábbis izgalmasak, és is sose gondoltam volna, hogy ilyenek akkor megtörténtek pedig, de...
Fú, tényleg annyira durvaságok tudtak lenni. Elképesztő. Egyrészt ugye nincs új a nap alatt, másrészt meg... Hogy is van
de
ez?
Jó, most már ilyen tök természetes az, hogy így a Hollywood az mondjuk nem az erkölcsöknek a fellegvára, illetve hogy teljesen egy ilyen kizsákmányoló iparág, tehát hogy ez így nem különösebben izgalmas, nem létezne mondjuk a bulvár média ezek nélkül, stb. Viszont azt látni, hogy mondjuk 36-ban is ugyanilyen, vagy még ilyenem volt, amikor pedig itt vannak ezek a filmek, amelyek nem... Hát nem ezt a kézetet keltik az emberben, az különösen izgalmas. Úgyhogy, ha másért nem, akkor ezért mindenképpen érdemes megnézni a Last Tycoon-t, hogy A, gyönyörködjünk, hogy milyen szép Matt Bomer öltönyben, és B, hogy lehessen közben googlizni és csodálkozni, hogy Jézus Mária, ez most itt tényleg.
És emellett a Cary Grantről volt egyszer egy életrajz, amit olvastam, a Cary Grant A Class Apart, az volt a címe. Ugyanilyen címmel van egy dokumentumfilm is a Cary Grant életéről, és abban még az az érdekes, hogy a dokumentumfilmben egyrészt a Helen Mirren a narrátor, másrészt pedig a Cary Grantnek a szövegeit, ilyen levelezést, naplórészleteket, cikkeket, stb. Azokat pedig a interjúkat, azokat pedig a Jeremy Northam olvasgatja föl alatta, és akkor ugyanígy van ez a Graham McCann nevű írónak van egy ilyen Cary Grant A Class Apart című könyve, ami tök jó ilyen, na, ilyen tehát ez, ami így nem megy el találgatások meg ilyesmik felé, de ez nagyon jó életrajz, ha valakit érdekel az ember, de el lehet olvasni. Hát jó, akkor most abszolút olyan témával foglalkoztunk, ami nem is csajos, nem is angol. Na jó, ugye Bristolból származik a Cary Grant, úgyhogy valamennyire benne volt, de akkor majd még két hét múlva pedig visszatérünk valami mással. Sziasztok!
Sziasztok!